Idén három lépésben csökken a rezsi, a gáz, az áram és a távhő ára mérséklődik. Polgárháborús helyzet Ukrajnában, egy rendőrt fejbelőttek, többeket foglyul ejtettek. Ma lesz a dal első elődöntője, idén már az interneten is lehet szavazni. A híradót látják, jó estét kívánok! Idén három lépésben csökken a rezsi, a gáz ára április 1-től 6,5%-kal, az áramé szeptembertől 5,7%, a távhő ára pedig október elejétől 3,3%-kal csökken, jelentette be a Fidesz frakcióvezetője a kormánypártok együttesülése után. Az országgyűlés februárban dönt a Fidesz-KDNP közös javaslatáról. Rogán Antal elmondta, az az indítvány is elkészül még a parlamenti választás előtt, amely kimondja, hogy közműszolgáltatás nem termelhet profit.
Három lépésben teszünk javaslatot a rezsi három komponensének, három elemének az árcsökkentésére.
Rogán Antal, a Fidesz, és Harrach Péter, a KDNP frakció vezetője közösen jelentette be, hogy április 1-től a gáz 6,5, szeptembertől a villany 5,7, októbertől pedig a távhő ára 3,3%-kal csökkenhet. A kormánypárti politikusok szerint idén felelősséggel ekkora mértékű csökkentésre volt lehetőség. Rogán Antal szerint a rezsicsökkentés folytatását azt teszi lehetővé, hogy több szakértői vélemény szerint is mérséklődnek majd a világpiaci energiaárak, így a gázár is. Az eddigi rezsicsökkentések pedig azért voltak megvalósíthatóak, mert a Fidesz-KDNP más szemlélettel állt a rezsiárakhoz, mint a 2002 és 2010 közötti szocialista kormányok, mondta Rogán Antal.
A Gyurcsány koalíció gondolkodásának a középpontjában az állt, hogy a rezsi az és a közműszolgáltatók azok profitorientált szolgáltatások. Sőt, elismerik az árakban a profitot. Ennek volt köszönhető, hogy 2002 és 2010 között a villamosenergia és a gáz ára még akkor is emelkedett, amikor a világpiaci árak esetleg az egyik évről a másikra csökkenő tendenciát mutattak.
Rogán Antal emlékeztetett, a Fidesz kormány ezzel szemben kimondta, a közmű cégek monopóliumok, ezért non-profit szolgáltatóként tekintenek rájuk. Harrach Péter szerint a két képviselőcsoport a biztonságos energiaszolgáltatásra törekedett, amikor támogatta az újabb rezsicsökkentést, de a korábbinál kisebb mértékben és időben kitolódva.
Ez azért van, mert nem csupán a fogyasztók érdekeit képviseljük, hanem a fenntartható és biztonságos energiaszolgáltatást is. Úgy érezzük, hogy most eljutott a rezsicsökkentés oda, hogy ez a szempont felerősödjék.
Eddig háromszor csökkentek a rezsiárak, először tavaly januárban, amikor 10%-kal lett olcsóbb a földgáz, az áram és a távhő. Második lépésben júliustól a vízdíj, a csatorna, a szemétszállítás, a szennyvíz szippantás, a PB-gáz és a kéményseprés díja mérséklődött 10%-kal. Novembertől pedig ismét a gáz, az áram és a távhő ára lett alacsonyabb. Egy átlagos család már az eddigi csökkentésekkel is több mint 100 000 forintot spórolhat évente a rezsin, összesen több mint 230 milliárd forint maradhat így az embereknél. Az újabb rezsicsökkentésről már február első hetében dönthet az országgyűlés, és még a választások előtt elkészítik a non-profit közműszolgáltatásokról szóló indítványt is.
Lemond az ukrán miniszterelnök, ha ez segít a feszült belpolitikai helyzet megoldásában. A Davoszi Világgazdasági Fórumon tartózkodó Mikola Azarov svájci lapoknak beszélt erről. Az ukrán elnök ugyanakkor ezzel nem számol, ma ismét fogadta az ellenzék vezetőit és a békés megoldás mellett érvelt. Egy nap nyugalom után éjszaka ismét molotov koktélokat dobáltak, egy rendőrt holtan találtak, fejbe lőtték, három rendőrt pedig túszul ejtettek.
Még reggel is füstöltek a barrikádok Kijev belvárosában. Folyamatosan hordják az autógumikat a tűzhöz. A tüntetők már nappal is molotov koktélokkal támadják a rendőröket. Azt mondják, kizárólag Janukovics elnök távozása tudja megállítani őket. Janukovics a saját álomvilágában él, ahol a saját emberei veszik körül. Fogalma sincs, hogy mi folyik itt. De tudnia kell, a hatalmának vége. Ennyi volt, mondja ez a tüntető. kamera elé állt az a tüntető, akit rendőrök két nappal ezelőtt mesztelenre vetköztettek a mínusz 10 fokos hidegben, és meg is vertek. A belügyminisztérium az eset kivizsgálását ígérte. A földön feküdtem pucéran, és közben úgy rugdosták a fejemet, mint egy focilabdát. Aztán a fejemre rakták a lábukat, mint valami vadászok, és egymást fényképezték, mondta a tüntető az eset után. Közben azonnali hatállyal leszerelt a rohamrendőrség egyik századosa. A férfi 24 évet szolgált a rendőrségnél, de úgy döntött, nem harcol tovább a tüntetők ellen. Elfogadhatatlan, ami ebben a bűnözők vezette országban történik. Szégyellem magam azok miatt a társaim miatt, akik embereket vernek, és sajnálom azokat, akik meghaltak, miközben Ukrajna függetlenségét védték, mondja a volt rendőr. Az eset után Vitalij Klitschko ellenzéki vezető parancs megtagadásra szólította fel a rendőröket. A zavargások már ki is terjedtek Kijevből, tüntetők foglalták el a helyi kormányzati épületeket több városban, és különleges biztonsági intézkedéseket kellett elrendelni minden ukrajnai atomerőműben.
Ungváron elmaradt a megyei tanács mára meghirdetett rendkívüli ülése, amely az országban kialakult helyzetet vitatta volna meg, és amit a tüntetők már egy hete követeltek. A városban egyszerre tüntetnek a kormány támogatói és az ellenzék képviselői. A két tüntetőtábort rendőrkordon választja el egymástól.
Több száz gázálarccal, pajzsal és elektromos sokkolóval felszerelt rendőr védi a Kárpátaljai megyei állami közigazgatás épületét. Kárpátalja a 8. ukrajnai megye, ahol a tüntetők követelik a kormány és a kormányzó lemondását. Ungváron emiatt elmaradt a megyei tanács rendkívüli ülése.
Ungváron is elmérgesedett a helyzet. Egyik oldalon a kormánypárti tüntetők állnak, a másik oldalon pedig az ellenzék. Közöttük rendőrsorfal van. Az emberek azt követelik, hogy mondjon le Alekszandr Ledida a kormányzó, illetve hogy a régiók pártjából lépjenek ki a képviselők.
A tiltakozók követelésére a tömeg előtt meg is jelent a kormányzó, aki rendőrök és saját szimpatizánsai által védett területről hangos bemondón beszélt a kordonon kívül álló több száz ungvári tüntetőhöz. Azt mondta, Kárpátalján a helyzet stabil, és ezt meg is kell őrizni. A kormányzót kifütyölték és hógolyókkal dobálták meg. Az ellenzékiek szerint fizetett csoportok védik a kormányzót. Szomorú, hogy egyesek 200 hrivnyáért vagy 2 deci vodkáért mindenre készek, akár arra is, hogy erőszakot alkalmazzanak a rokonaikkal, barátaikkal szemben, mondta az egyik aktivista utalva a kormány szimpatizánsokra. A rendőrségi túlerőt látva a demonstrálók végül nem rohamozták meg a közigazgatási hivatalt, hanem a tőle 100 méterre lévő ukrán költő Taras Shevchenko szobránál állították fel sátraikat.
Sikeresnek értékelte a havazás elleni védekezést Bakondi György, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője kiemelte, hogy a lakosságot sikerült jól tájékoztatni, és az emberek emiatt óvatosabbak voltak. Komolyabb emberéletet követelő baleset nem történt a havazás miatt. Bakondi György beszámolt arról is, hogy 10 megyében és egy országos központban működtek operatív törzsek, ahol összehangolták a rendőrséget, a tűzoltóságot, a mentőket és a meteorológiai szolgálatokat, illetve a magyar honvédség tisztjeit.
Tájékoztatáson kívül az első és legfontosabb feladat volt a közutak járhatóságának a biztosítása, annak megakadályozása, hogy járhatatlan utak alakuljanak ki, vagy egyes települések megközelíthetetlenek legyenek. A közútkezelő a hóval nem érintett megyékből is átcsoportosított kérésünkre eszközöket.
A meteorológiai szolgálat jelentése szerint Észak-Kelet Magyarországon további havazásra kell számítani. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében akár 8 cm hó is hullhat. Miskolcon kapcsoljuk Kereki Gergelyt. Szervusz Gergő, látjuk most Miskolcon havazik. Mi a helyzet a városban és a környéken?
Ha itt több kicsúszott és elakadt autóhoz is riasztották annak folyamán, azonban nagyobb személyi sérüléssel járó baleset ez idáig nem történt a megyében. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a csapadék megszűnik az éjszaka folyamán, azonban a holnapi nap reggelén minden bizonnyal nagyon hideg lesz, mínusz 10 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Enyhülésre minden bizonnyal csak a jövő hét közepe, illetve vége felé lehet számítani itt az Észak-Kelet-Magyarországi régióban.
Kereki Gergő, köszönjük szépen. Csongrád megyében hajnalra 18 cm friss hó hullott. Maja Lilla kolléganőnk Szegeden van. Szervusz Lilla, mi a helyzet a megyében? Vannak-e közlekedési akadályok? Szervusz, jó estét kívánok! Igen, ahogyan mondtad, nagyjából 18 cm hó hullott itt Csongrád megyében, és még mindig van utánpótlás. Ugye a meteorológiai előrejelzéseknek is köszönhetően még a hóesés elkezdődése előtt alásózták az utakat, így ma könnyebb volt a hó eltakarítása, de azért folyamatosan dolgoztak a sószórók, illetve a hókotrók is. Ennek ellenére egyébként néhány órával ezelőtt a 45-ös számú főúton nem messze Hódmezővásárhelytől egy halálos baleset is történt, mert egy autó megcsúszott a havas úton, és neki ment egy másiknak. A katasztrófavédőket is több alkalommal riasztották árokba csúszott autókhoz, illetve egy árokba csúszott buszhoz is, de szerencsére ezek személyi sérülés nélkül történő balesetek voltak. Egyébként itt még egészen hajnalig hószálingózásra számítani kell, viszont Békés, illetve Csongrád megyében felhős marad az ég, így nagyjából csak olyan mínusz 8 Celsius fokig csökken majd a hőmérséklet. Bács-Kiskun megyében viszont mínusz 15 Celsius fok is lehet, vagyis az utak minden bizonnyal csúszni fognak, aki teheti, az ne induljon útnak.
Maja Lilla, köszönjük szépen! Lezárták a romániai autópályákat és 14 főutat az ország déli részén tomboló hóvihar miatt. Románia 18 déli megyéjére az ország csaknem felére terjesztették ki a narancsriasztást, a szombat hajnal óta tartó havazás és az erős, óránként 70-80 kilométeres sebességű szél miatt. Az időjárás Horvátországban a hegyekben és a Vajdaságban is gondot okoz.
Hajnal óta több száz hókotrógéppel tisztítják Bukarest utcáit. A román fővárosban szombat reggel óta viharos szél is fúj, a széllökések elérik az óránkénti 60-70 kilométeres sebességet. Több Bukarestbe tartó vonat órákat késett. Az egyik bukaresti reptéren két járatot töröltek, számos repülőjárat késett, és az összes román fekete-tengeri kikötőt lezárták. Az ország déli felén tomboló viharos erősségű szél félméteres, méteres hótorlaszokat emelt az utakon. A 20 méterre csökkent látótávolság miatt több tömegkarambol is történt, ezért a Bukarestből induló mindhárom autópályát lezárták. A hó és az erős szél miatt leszakadtak az elektromos vezetékek, 100 000 ember maradt áram nélkül. Horvátországban, Karlovác közelében, a hegyekben 40 cm-nyi hó hullott. A Rijeka-Zágráb autópálya néhány szakaszát is le kellett zárni, mert 120 km/h sebességű szél fújt. Fennakadások voltak a Split felé vezető strádán is, a tengerparton pedig orkán erejű a szél. Szombaton az ország nagy részén ugyan leállt a hóesés, most a szokatlanul erős lehűlésre, mínusz 20 fok alatti hőmérsékletre készülnek. Szerbia szerte is havazik, és az előrejelzések szerint az elkövetkező 24 órában sem várható változás. A 20 cm-es hóréteg a közlekedésben egyelőre nem okozott fennakadást, de a forgalom egész Vajdaság területén lelassult, síkosak az utak, és a látótávolság is csökkent.
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a nagyszőlősi választmányi ülésen felhívást tett közzé, melyben felszólít minden kárpátaljai magyart, aki felvette a magyar állampolgárságot, hogy vegyen részt a magyarországi parlamenti választásokon április 6-án. Az ukrajnai belpolitikai válsággal kapcsolatban Kovács Miklós elnök elmondta, az antidemokratikus folyamatok már a helyi magyarság intézményeit is veszélyeztetik.
Ezek a törvények értelemszerűen minket is érintenek. A magyarságnak is vannak sajtó termékei, amelyek eléggé kritikus hangnemet szoktak megütni a hatalommal szembe, illetve az úgynevezett ügynök törvény, ami szerint az, aki külföldről kap támogatást, az ügynöknek számít, és külön felügyelet alá helyeződik, és büntető adóknak lesz kitéve, alávetve. Ezek a momentumok közvetlenül is veszélyeztetik a kárpátaljai magyarság helyzetét.
Előrehozott választások kiírását javasolja Szerbiában Alekszandar Vučić, a vezető kormánypárt, a szerb haladó párt elnöke. Azzal érvelnek az előrehozott választás mellett, hogy a jelenlegi kedvező népszerűségi mutatók alapján még erősebb választói felhatalmazást kaphat a szerb haladó párt, és ez szerintük segítene felgyorsítani a szükséges gazdasági reformokat. Legalább 25-en sérültek meg éjszaka Bécsben, köztük rendőrök is, amikor tüntetők összecsaptak az úgynevezett akadémikusok báljának szervezőivel és a kivezényelt rendőrökkel. A bált a jobboldali populista osztrák szabadságpárt rendezte, a vendégek pedig a bál nevével ellentétben nem akadémikusok, hanem osztrák és európai szélső jobboldali politikusok voltak.
Rohamrendőrök készülődnek Bécs belvárosában, hogy távol tartsák a tüntetőket a Hofburgban rendezett elegáns báltól. A környező utcákban ugyanis több ezeren arra készültek, hogy akár erőszakkal is megakadályozzák a társasági eseményt. A rendezvény az Akadémikusok bája címet viselte, valójában azonban az osztrák szélsőjobboldali Szabadságpárt estéje volt. A rendezvény elődjét, a nyíltan szélsőséges bécsi korporációs bált 2 éve már kitiltották a Hofburgból. A szervező párt átkeresztelte a rendezvényt, és új néven, parlamenti erőként jogosult volt arra, hogy igénybe vegye a császári palota termeit. A tüntetők összefogást sürgettek a Szabadságpárt ellen, melynek elnökét, Hans Christian Strachét, a szélső jobboldali nézeteket valló norvég tömeggyilkoshoz, Anders Breivikhez hasonlították. A bál felé tartó, többségében békés tüntetők között olyanok is voltak, akik autókat rongáltak meg, és jelzőfáklyákat égettek. Nincs ráhatásunk az eseményekre, mondta a bárra érkező pártelnök, mikor a demonstrációról kérdezték. A kivezényelt 2000 rendőrnek végül sikerült távol tartania a tüntetőket a bál helyszínétől, de 25-en megsérültek az összecsapásokban, köztük rendőrök is. A hatóságok 14 tüntetőt vettek őrizetbe.
Népszavazást kezdeményezett Simon Zsolt, a Most Híd Magyar-Szlovák Vegyes Párt alelnöke, hogy állítsák vissza a természetes határok kijelölte történelmi megyéket. A politikus arról beszélt, hogy a mostani 79 járás és 8 megye helyett 18 megye legyen Szlovákiában. Simon Zsolt szerint az általa javasolt rendszerben hatékonyabban működne a regionális felzárkóztatás, és előnyösebb lenne a magyar közösség számára is. A mostani megyerendszer ugyanis hátrányos, főként a déli magyar lakta régiókra nézve. A népszavazás kiírásához 350 ezer aláírást kell összegyűjteni.
Minden pénz, amit ezen a rendszeren keresztül arra szánt a kormány, hogy a regionális problémán keresztül megoldja a munkanélküliséget, nem sikerült. Tehát ha ezt összetennénk, és azt mondanánk, hogy van egy Gömör, illetve van egy Dunamenti megye, akkor az ott élő emberek problémáját a célirányosan lehetne megoldani.
Idén megkezdődnek az új magyar iskola építési munkálatai a felvidéki Szepsiben. Az új intézmény létrehozása egy széleskörű összefogásnak köszönhető. A városi önkormányzat a telket biztosítja, a Salkaházi Sára Alapítvány az építkezés kivitelezését és az ingatlan fenntartását vállalta magára, az egyházak pedig az oktatást vállalta magára. Az új tanintézménybe eddig 200 diák jelezte felvételét, az építkezést a magyar kormány is támogatja.
Amikor van egy ilyen erős helyi akarat, egy ilyen erős helyi kezdeményezés, akkor a magyar kormánynak igazából nincs is választási lehetősége. Csak egy lehetősége van, hogy támogassa ezt az akaratot, és mögé álljon egy ilyen kezdeményezésnek. És én számomra nagy öröm az, hogy látjuk azt, hogy egy helyi akaratból hogyan épülhet a jövő.
Csíkszeredában tartotta kihelyezett ülését a Magyarországgyűlés Ifjúsági Albizottsága. A tanácskozáson az albizottság tagjai az erdélyi magyar ifjúsági szervezetek képviselőivel egyeztették programjaikat. Kapus Krisztián elnök azt mondta, létrejött az az ifjúsági szakmai egyeztető fórum, amely segíti a külhoni fiatalok szervezeteit, hogy azok könnyebben tájékozódjanak a támogatási lehetőségekről, a pályaorientációs programokról, a továbbképzésekről és a diákvállalkozások támogatására.
Itt 33 olyan intézkedési terv került összegyűjtésre, amelyeket különböző minisztériumok, a Balassé Bálint Intézet, illetve a Nemzeti Stratégiai Kutatóintézet kezdeményezésére sikerült összeszedni. Fontos, hogy ezek olyan kezdeményezések és olyan tervek a jövőre a határon túli magyar ifjúság munkájának megsegítésére, amely kiemelten fontos.
Adásunk után nem sokkal kezdődik a dal, az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi első elődöntője. Ma 10 állnak a színpadra, közülük 6 jutnak tovább a középdöntőbe. 3 dalról a zsűri, 3-ról pedig a közönség dönthet. Az első élő adás előtt egész nap dolgoztak a műsorkészítők és próbáltak a versenyzők.
Akkor erről az oldalról jöttök-e?
Reggel óta nagy a nyüzsgés a dal stúdiójában. 14 kamerát és több száz lámpát használ a produkció, csak nem 150-en készülnek az első élő sóra.
Jó, akkor itt megállunk.
Beszéljél a szálltal. 1, 2, 3.
A díszlet tavalyihoz képest teljesen megújult.
Azt gondolom, hogy a napjaink legmodernebb technológiájával dolgozunk, mind a lámpák, mind a kivetítők tekintetében, gyakorlatilag minden tekintetben. Az egész műsor azt gondolom, hogy tökéletesen 2014-es, bárhol megállná a helyét a világban.
Délután folyamatosan próbáltak a fellépők. Mindenki a tökéletes produkcióra törekedett. Egészen az utolsó pillanatokig gyakorolták a mozgást és az éneklést. Közben a zsűri a kulisszák mögül már a próbát is figyelemmel kísérte. Idén is nehéz a dolguk. Mind a kiválasztott 30 dalt számos szempont alapján kell, hogy rangsorolják.
Sok összetevője van, a jó zene, jó szöveg, érthetőség, aztán a megjelenés, a viselkedés, aztán nekem meggyőződésem, hogy azért ez mégiscsak egy szórakoztató ipar, így nevezik ezt a popvilágot, és olyan előadónak kell lenni, aki egy kicsit szuggesztíven hat a nézőkre, tehát oda tudnak figyelni, meg tudják szeretni.
Jó, tehát akkor ők még egyszerűt meghajolnak.
Ma este az első elődöntőben 10-en állnak a színpadra. Közülük a zsűri és a közönség is 3-3 produkciót juttat majd a középdöntőbe.
Először a 13-as
kommentátor. Bája Lexa tavalyi győztes online kommentátorként kap majd szerepet a műsorban.
Tesznek ilyen kis bejelentkezések, ahol nekem az a dolgom, hogy véleményezzem a műsort, elmondjam, hogy mit gondolok arról, ami ott éppen történt, vagy amit a zsűri mondott, illetve hogy felhívjam a figyelmet esetleg olyan versenyzőkre, akiknek mondjuk rosszabbul áll a széna. Jó, de szerintem mennünk kell tovább.
A ma esti első elődöntő 20 óra 20 perctől lesz látható az M1-en és a Dunavörðön.
A híradót látták, már is jönnek a sporthírek, majd az időjárás jelentés. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!